Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, ha a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban röviden. Először készítettek 360 fokos panorámaképet a Perseverance marsjáró adatai alapján. Űrszondát küldhetnénk a legközelebbi idegen csillagokhoz. Több száz rejtélyes jel érkezett távoli galaxisokból. Ismét bekapcsolták Kína mesterséges napját. Rendkívüli lelet szinte teljesen épp 1000 éves tojásra bukkantak. Új óceánja lett a Földnek, a térképre is rákerül. Magyarország csatlakozik az európai üvegházgáz megfigyelésekhez. Kiderült, mi okozza az északi fényt. Fogzománcot visszaépítő cukorkát készítettek, és a testünk a gyors éttermi ételeket veszélyes fertőzésként kezelheti. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt Richard Ernstre, az emeri atyára emlékezünk, aki a napokban hunyt el. A Nobel-díjas svájci tudós 87 éves volt. A kémiai elismerést 1991-ben a mágneses rezonancia NMRI spektroszkópia módszertanának kifejlesztésében végzett munkájáért kapta. A Nobel-bizottság szerint az Ernst által kifejlesztett technológia a kémia legerőteljesebb műszeres mérési módszere, amely lehetővé tette, hogy az elemző műszerek érzékenysége és felbontása látványosan megnövekedjen. Kutatásai teremtették meg a mágneses rezonancia tomográf MRI alapjait, amelyel a páciensek szövetei és szervei a káros röntgensugarak nélkül vizsgálhatóak. Richard Ernst a Zürichi Műszaki Egyetem kémia szakán végzett 1957-ben, majd itt szerzett fizikai kémiából doktorátust 1962-ben. 1963 és 68 között kutatóvegyész volt a kaliforniai Palo Altóban. 1966-ban fedezte fel egy amerikai kutatóval közösen, hogy a néhány atommag analízisére korlátozódó mágneses rezonancia spektroszkópia NRMI technika hatása növelhető, ha a hagyományos, lassú pásztázó rádióhullámok helyett rövid, intenzív impulzusokat alkalmaznak. Ez sokféle atommag vizsgálatát tette lehetővé. Ezt 1968-ban visszatért Svájcba, 1970-ben docens, 76-ban pedig egyetemi tanár lett Zürichben. Itt olyan technikát dolgozott ki az NMR terén, amely óriás molekulák nagy felbontású vizsgálatát tette lehetővé. Ezek révén lehetséges lett szerves és szervetlen vegyületek, biológiai makromolekulák háromdimenziós szerkezetét megállapítani, és a biológiai molekulák és más anyagok közötti kölcsönhatást vizsgálni. Számos találmánya és szabadalma is volt. Az elmúlt percekben Richard Ernstre, az emeri atyára emlékeztünk, aki a napokban hunyt el. Ami pedig a folytatást illeti, először készítettek 360 fokos panorámaképet a Perseverance marsjáró adatai alapján. Az egyik videó megosztón elérhető felvétel alatt a szél hangja is hallható. A NASA, vagyis az amerikai űrkutatási hivatal interaktív videójában az egér segítségével nézhetünk körbe. A panorámaképeken több fontosabb objektumot is megjelöltek, köztük az Ingenuity kísérleti Mars helikoptert, illetve a Jezero kráter peremét. A videó természetesen nem tökéletesen adja vissza azt, amit a Perseverance lát és hall. A felvételt a beérkező adatok alapján utólag állították össze. A 2,4 milliárd pixeles panorámaképet a marsjáró 992 fotóját felhasználva hozták létre. Az egyes felvételek április 15-e és 26-a között készültek. A képhez emellett a navigációs kamera egyik fotóját is hozzáadták, hogy lefelé is lehessen nézni. Az ég látványát feljavították az érintett napokon elérhető információk alapján. A szélhangját még februárban rögzítette a robot. A Perseverance június 1-én hagyta el landolási helyét, megkezdve tudományos munkáját. A marsjáró a Jezero krátert fogja vizsgálni, és talán az egykori életnyomait is megtalálja majd. és a folytatásban is kapcsolódunk még a Világegyetemhez. Űrszondát küldhetnénk a legközelebbi idegen csillagokhoz, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy több száz rejtélyes jel érkezett távoli galaxisokból.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Űrszondát küldhetnénk a legközelebbi idegen csillagokhoz. Ezzel folytatjuk a tudomány mai állását. Jelenlegi technológiánkkal évezredekbe telne eljuttatni egy űreszközt a legközelebbi idegen csillagrendszerhez, az Alpha Centaurihoz. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem ugyanakkor azon dolgozik, hogy évtizedekre rövidítse az utazást. Egy új tanulmány szerint a projekt egyik fő akadálya már mostani technológiánkkal is átidalható. Minél nehezebb egy objektum, annál nehezebb felgyorsítani, különösen ha a cél a fénysebesség megközelítése. Az Alpha Centauri a legközelebbi idegenrendszer, amely nagyjából 4,27 század fényévre fekszik. Ahhoz, hogy a mai tudásunkkal elérjük a hármas csillagot, közel 6000 évre lenne szükség. A kutatók már évtizedek óta felvetették egy lézerrel hajtható fényvitorla lehetőségét. Az ötlettel igazán azonban csak a Breakthrough Starshot projekt keretében kezdtek el foglalkozni. A technológia megvalósítása természetesen nem egyszerű. Az egyik probléma az, hogy a Föld légköre torzítja a lézert, ami megnehezítheti a lehetséges űreszköz meghajtását. Egyes szakértők szerint a megoldás egy holdra telepített állomás lehet, ennek létrehozása viszont rendkívül költséges lenne. A tudósok úgy vélik, az adaptív optika segíthet. A technológiát a távcsövekben alkalmazzák, hogy ellensúlyozzák a torzítást. A kutatók szerint egy műholdra helyezett, a bolygónkra irányított lézerrel lehetne mérni, hogy milyen beállításra van szüksége a földi űrszondát hajtó lézernek. Az eszköznek természetesen hatalmas mennyiségű energiára lenne szüksége az űreszköz megtolásához, de a kutatók úgy vélik, hogy csak rövid ideig kellene használni a rendszert. A lézerrel egy legfeljebb 10 méter széles objektumot lehetne a fénysebesség 20%-ára gyorsítani. A szonda a nap gravitációs lassítása miatt 22 év alatt juthatna el az Alpha Centaurihoz. Fontos kiemelni, hogy az űreszköz létrehozásához még egyéb akadályokat is le kell győzni. A szerkezetnek például olyan tükörre lenne szüksége, amely a fény 99,99%-át veri vissza. Űrszondát küldhetnénk a legközelebbi idegen csillagokhoz, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban még mindig maradunk az űrben, több száz rejtélyes jel érkezett távoli galaxisokból. A kanadai Chime teleszkóp működése első évében több mint 500 gyors rádiókitörést, rövidítve FRB-t észlelt. Az FRB-k napjaink nagy csillagászati rejtélyei közé tartoznak. A rendkívül rövid, néhány millisekundumos, nagy energiájú rádiójeleket 2007-ben fedezték fel, és hiába detektáltak azóta többet is, még rengeteg a kérdés velük kapcsolatban. Korábban egyes szakértők felvetették, hogy a rádiókitörések akár földön kívüli civilizációk nyomai is lehetnek. A kutatók többsége szerint ugyanakkor valószínűbb, hogy természetes objektumok, például magnetárok hozzák létre őket, vagyis olyan sok neutron tartalmazó maradványcsillagok, amelyeknek rendkívül erős a mágneses tere. A Chime működése kezdetén 2018 és 2019 között összesen 535 jelet mutatott ki. A közeljövőben mutatják be a Chime első FRB katalógusát. Az észlelt gyors rádiókitörések között egyaránt vannak egyszeriek és ismétlődőek. A szakértők úgy vélik, hogy a két típust eltérő folyamatok és objektumok alakítják ki. Az adatok azt mutatják, hogy a jelek az égbolt bármely pontjáról érkezhetnek. A becslések alapján egyetlen nap alatt 800 FRB fordulhat elő az égen, ami azt jelenti, hogy az események igen gyakoriak. A kitörések többsége távoli galaxisokban történhet. Észlelhetőségük arról árulkodik, hogy rendkívül nagy energiájú forrásoktól származnak. Kathleen Shin, a Massachusetts-i Műszaki Egyetem munkatársa szerint a Chime előtt kevesebb, mint 100 FRB-t mutattak ki. A kutató szerint a teleszkóp adatainak köszönhetően egyre jobban megismerik ezeket a titokzatos jelenségeket. A teleszkóp 4 rádió antennája minden nap az égbolt feléről gyűjti az információkat. A távcső különlegessége, hogy a digitális adatfeldolgozás révén egyszerre több irányba is képes figyelni. Több száz rejtélyessel érkezett tehát távoli galaxisokból. Ami pedig a folytatást illeti, egyik témánk, hogy ismét bekapcsolták Kína mesterséges napját, illetve szó lesz egy rendkívüli leletről is, szinte teljesen épp 1000 éves tojásra bukkantak. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Ismét bekapcsolták Kína mesterséges napját, ez tehát a következő témánk. A Kínai Tudományos Akadémia fontos eredményt ért el a napokban kísérleti fúziós erőművével. A géppel 101 másodpercig tudtak 120 millió Celsius fokos hőmérsékletet fenntartani. Ez a nap maghőmérsékletének 8-szorosa. A rövidítve EAST nevű szerkezet segítségével évek óta folytatnak teszteket a kutatók. Már sikerült 100 millió Celsius fokot is elérniük 2018-ban, igaz, csak 10 másodpercre. A szakértők úgy vélik, hogy az új rekord hozzájárulhat az alternatív energia fejlődéséhez. A Kínai Déli Tudományos és Műszaki Egyetem végső célja az, hogy az extrém forróság hosszú időn át stabilan maradjon. Magfúzióról akkor beszélünk, amikor két kisebb atommag egyesül egy nagyobbá. Ez a jelenség látja el energiával a csillagokat. Míg a nap esetében a fúziót a gravitáció támogatja, addig itt, a Földön a szélsőséges hőt kell segítségül hívnunk a reakció beindításához. Elvileg egy fúziós reaktorral hatalmas mennyiségű energiát állíthatnánk elő. A technológia megvalósítása azonban nem egyszerű. A fő kihívást az jelenti, hogy a plazmát elég ideig stabilan tudják tartani, a rendszer pedig gazdaságos legyen. Egy funkcionáló fúziós erőmű nem bocsátana ki üvegházgázokat, és a működése során keletkező radioaktív hulladék mennyisége is elenyésző lenne. Éppen ezért gondolja úgy sok kutató, hogy a technológia komoly áttörést hozhatna az energetikában. Egyelőre ugyanakkor a fúzió létrehozásához több energiára van szükség, mint amennyit kinyerhetünk belőle. Így még sok fejlesztésre van szükség. Ennyi tehát arról, hogy ismét bekapcsolták Kína mesterséges napját. A folytatásban pedig jön egy rendkívüli lelet, szinte teljesen épp 1000 éves tojásra bukkantak. Egy 1000 éves tyúk tojást találtak Izraelben. A szinte teljesen épp tojás a világon eddig talált egyik legősibb ilyen lelet. A tojás héja kicsit megrepett, a fehérje kifolyt belőle, de a sárgájának egy része konzerválódott, és alkalmas lehet a genetikai vizsgálatokra. Az ásatás során 3 csontból készült figurát is azonosítottak. Az izraeli régészeti hatóság kutatói az ország földközi tengeri tengerpartjának déli szakaszánál a Javnében folyó ásatásokon bukkantak a különleges maradványra. Peri Gala, a csapat tagja szerint noha már korábban is találtak tojáshéj maradványokat, a többi között Jeruzsálemben, Cezáriában és Apollóniában, de a törékeny tojáshéj miatt teljes egészében szinte sehol sem konzerválódtak hasonló leletek. A régészeti ásatásokon ugyan alkalmanként találunk ősi struc tojásokat, amelyeket vastagabb héja éppen megőriz, de a tyúk tojások sokkal sérülékenyebbek, mondta el a szakértő. A tojást egy a bizánci korban, időszámításunk előtt a 4. és 7. század között kialakult ipari területen, egy iszlámkori üstben fedezték fel. Azért maradt meg ennyire kiváló állapotban, mert puha hulladékba ágyazódott. A tojás manapság is ritkán maradt sokáig éppen a szupermarketek dobozaiban. Elképesztő gondolat, hogy ez egy 1000 éves lelet, mondta el Allan Nagorski, a feltárásokat vezető régész. Izrael területén mintegy 2300 éve a hellenisztikus és római kor óta tartanak tyúkokat tojás és húsfogyasztás céljából. Az országban feltárt állati csontok elemzéséből kiderült, hogy a 7. századtól, az iszlám hódítás kezdetétől az előző évszázadokhoz képest drasztikusan csökkent a sertés húsfogyasztása. A nem zsidó, hanem keresztény vagy pogány családoknak a sertés helyett olyan fehérje forrást kellett keresniük, amely nem igényel hűtést és tartósítást, ezt találták meg a tojásban és a tyúkhúsban, mondták el a szakértők. Ezek után pedig a folytatásban arról lesz szó, hogy új óceánja van a Földnek, a térképre is rákerül, illetve Magyarország csatlakozik az európai üvegházgáz megfigyelésekhez.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy új óceánja lett a Földnek, a térképre is rákerül. Mióta az egyik legismertebb geológiai társaság elkezdett 1915-ben térképeket gyártani, négy óceánt ismert el a bolygó felszínén. Az Atlanti, a Csendes, az Indiai óceánt, valamint a Jeges-tengert. Az óceánok világnapja június 8-a után azonban 2021-től egy ötödik óceánnal is bővült a paletta. A déli óceánnal, ami azt a víztömeget jelöli, amely körülveszi az Antarktiszt. A társaság geográfusa Alex Tate elmondta, a déli óceánt tudósok már jó ideje külön emlegetik a többitől, de hivatalosan még nem ismerte el senki. Régóta megy a tudományos vita arról, hogy vajon az Antarktisz körüli vizek bírnak-e olyan sajátos karakterisztikával, amelyek igazolnák, hogy saját nevet kell nekik adni, vagy pedig egyszerűen a Csendes, az Atlanti és az Indiai óceánok hideg nyúlványairól van szó. A Társaság Térképpolitikai Bizottsága évek óta tárgyal arról, hogy elismerje-e hivatalosan is a déli óceánt, főleg, hogy a tudományos szférában és a sajtóban egyre inkább így emlegetik ezt a területet. A többi óceánt az azokat körülvevő kontinensek definiálják, valójában mégis egyetlen összekötött víztömegről van szó, a déli óceánt viszont az áramlatok. A nyugati széláramlás, vagyis az Atlantic Circumpolar Current körbefutja az Antarktiszt nyugatról keletre haladva, nagyjából a déli szélesség 60. fokáig érhető tetten. Ez lehet végül a déli óceán határa. Itt a víz kevésbé sós és sokkal hidegebb, mint a zónán kívül. A felszíntől az óceán fenékig számítva az ISS több vizet mozgat meg, mint bármelyik más áramlás. Mivel három óceánból is von el vizet, hozzájárul a hőeloszláshoz a bolygón, az alsó, hidegebb területei pedig fontos szénelnyelők. A klímaváltozás azonban már a déli óceánra is hatással van. Melegszik a vize, de egyelőre nem tudni ez pontosan milyen és mennyi hatással van az Antarktiszra. A déli óceánt egyébként idén februártól az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkör Kutatási Hivatal is hivatalosan elismeri. És a következő témánk is még a klímavédelemhez, illetve a Földhöz kapcsolódik. Magyarország csatlakozik az európai üvegházgáz megfigyelésekhez. Hazánk belép az éghajlat és légkörkutatás legfontosabb európai kutatási szervezetébe, az Integrált Szénmegfigyelő Rendszerbe, rövidítve ICOS, tájékoztatotta a Debreceni Atommagkutató Intézet. Az ICOS küldetése, hogy számos korszerű mérőhely összehangolt működtetésével és egységes mérési módszerek alkalmazásával hosszú távú vizsgálatokat végezzen, amelyel egyrészt elősegíti a szén globális körforgásának megértését, másrészt megbízható információt ad az üvegházhatású gázok változásairól, olvasható a közleményben. A szervezet célja a klímaváltozás okainak, mechanizmusának és következményeinek feltárása. Ezzel tudományos alapokat nyújt a megfelelő klímavédelmi jogszabályok megalkotásához. Magyarország 2022. január 1-től válik a konzorcium teljes jogú tagjává. A tájékoztatás szerint az ICOS magyarországi bázisát a most formálódó ICOS-HU konzorcium adja, amelynek a hazai éghajlat és légkörkutatás intézményei lesznek várhatóan a tagjai, úgy mint az Atommagkutató Intézet, a Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszéke és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai partnerként vesz részt a munkában. Ennyi tehát arról, hogy Magyarország is csatlakozik az európai üvegházgáz megfigyelésekhez, amely egy nagyon fontos lépés a környezet megóvása érdekében. Ami pedig a folytatást illeti, kiderült, hogy mi okozza az északi fényt, illetve témánk az is, hogy fogzománcot visszaépítő cukorkát készítettek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mint ahogy ígértem, a következő percekben kiderül, hogy mi okozza az északi fényt. Bármennyire ismerjük is magát az északi fényt, vagy másik nevén az Aurora Borealist, a tudósok egészen mostanáig nem voltak tisztában azzal, hogy pontosan mi is okozza az északi égbolton megjelenő kék, zöld és lila hullámzásokat. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban most sikerült leírni, hogyan alakul ki a jelenség. Az északi fény eszerint akkor keletkezik, amikor a nap aktivitás elmozdítja a Föld mágneses terét. Ilyenkor úgynevezett alfvén hullámok keletkeznek, amelyek elektronokat lőnek ki nagy sebességgel a bolygónk légkörébe, ekkor jelennek meg a színes hullámok. Korábban is az volt a hipotézis, hogy az energiacsere valahogy így történik, de senki nem írta le pontosan, hogy az alfvén hullámok gyorsítják fel az elektronokat. A pontos folyamat valójában nem olyan bonyolult. A nap néha olyan eseményeket produkál, amelyek annyira erősek, hogy képesek elhúzni a Föld mágneses mezejét, mint egy gumiszalagot. Amikor ez a mágneses mező visszaugrik, alfvén hullámokat gerjeszt. Ahogy ezek a hullámok közelebb érnek a Földhöz, felgyorsulnak. Ennek a bolygó mágneses tere az oka. Ugyanezen az úton elektronok is érkeznek a Föld felé, de lényegesen lassabban, mint a hullámok. A hullámok ezeket az elektronokat felgyorsíthatják, nagyjából úgy, mintha az elektronok szörföznének rajtuk. Amikor a Föld atmoszférájához érnek, összeütköznek nitrogén és oxigén molekulákkal, és gerjesztett állapotba kerülnek. Amikor veszítenek az energiájukból, fényt bocsátanak ki, ilyenkor jön létre az északi fény. Ezek után pedig a folytatásban témát váltunk, irány az orvostudomány, fogzománcot visszaépítő cukorkát készítettek. A cukorkák általában nem tesznek túl jót a fogak egészségének. Egy új fajtájuk azonban most még akár segíthet is visszaépíteni a sérült fogzománcot. A Washingtoni Egyetem kutatói olyan megoldást fejlesztettek ki, amelyben géntechnológiával módosított fehérje elemek találhatóak. Ezek a fogakhoz kötődnek, és egy vékony rétegnyi frizzománccal vonják be azokat. A szakértők szerint ez az első olyan módszer, ami új fogzománcot is épít, nem csak szinten tartja a korábbi állapotot. A kutatók már tesztelték a módszert kihúzott fogakon és élő állatokon. Most indítanák az első klinikai vizsgálatokat. Az eddigi eredmények azt mutatták, hogy napi egy cukorka, ami leginkább egy mentolos rágó tablettára hasonlít, elegendő a hagyományos kopás megállításához. Ezen felül plusz egy cukorka akár még vissza is építheti a sérült fogzománcot, és néhány mikrométert hozzáadhat az eredeti állapothoz. A klinikai vizsgálatok alatt kiderül, hogy valóban ilyen sikeres-e a cukorka. Mindegyik vizsgálat 2 hétig tart majd, az egész projekt pedig 3 hónap alatt meg lesz, mondják a szakértők. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az orvostudomány világában. A testünk a gyors éttermi ételeket veszélyes fertőzésként kezeli. Hogy mit jelent ez pontosan, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A testünk a gyors éttermi ételeket veszélyes fertőzésként kezeli, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A legújabb kutatások szerint az immunrendszerünk a gyors éttermi ételekre szinte ugyanúgy reagál, mint egy bakteriális fertőzésre. Egy tanulmány ezért most új kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy vajon mennyire lehetnek károsak az egészségünkre nézve a hamburgerek és a pizzák. A kutatók egereket teszteltek, amelyeket 1 hónapig a nyugati étrend olyan táplálékaival etettek, amelyek terített zsírokban, cukorban és sóban gazdagok. Friss gyümölcs, zöldség vagy rost azonban semmilyen módon nem képezte az étrendjük részét. Mindez végül a szakemberek szerint hasonló tüneteket produkált, mintha mikrobiális fertőzés érte volna a tesztalanyokat. Ahogy arra a nemzetközi kutatócsoport rámutatott, a gyors étterem által kiváltott agresszív riasztási állapot ráadásul hosszú távon is fennmaradhat. Az egyik tudományos szaklapban publikált tanulmány szerint ez annak a legújabb kutatásnak az alapja, amely megmutatja, hogy az immunrendszerünk miként emlékezhet az elmúlt csaták egyes aspektusaira. Az egészségtelen étrend következtében váratlanul megnövekedett az immunsejtek, különösen a granulociták és a monociták száma az egerek vérében, mondta el Annette Christ, a németországi Bonn Egyetem kutatója. Ezek a fehérvérsejtek bizonyos gének felé mutattak, amelyeket láthatóan az étrend aktivált, és amelyek azért felelősek, hogy az immunsejtek jól végezzék feladatukat. Hozzátette, korábban ezekről az őssejtekről kiderült, hogy rendelkeznek egyfajta memóriával egy esetleges biológiai támadás kezeléséhez. Más szavakkal, miután a test elkezdett reagálni a gyors éttermekhez kapcsolódó étrendre, az egészséges táplálkozási rendhez való visszatérés nem bizonyult elegendőnek a szervezetben végbe menő változás teljes regenerálódásához. Ennek pedig bizonyos következményei lehetnek az általános egészségi állapotra nézve. Miután az egerek egy hónap múlva visszatértek a megszokott gabona alapú étrendjükhöz, a gyulladás megszűnt, ám a tudósok szerint úgymond elakadt a genetikai átprogramozás, amely az egereket érzékenyebbé tette egy jövőbeli fertőzéssel szemben. Csak nemrég fedezték fel, hogy a velünk született immunrendszernek van egyfajta memóriája, mutatott rá Eike Latz, a Bonni Egyetem kutatója. A fertőzés után a test védekező képessége riasztási állapotban marad, hogy gyorsabban reagálhasson egy esetleges új támadásra. Ahogy arra a szakemberek rámutattak, az egereknél a gyors étkezések is ilyen reakciót váltottak ki. Hozzátették, bár ezt a kísérletet kizárólag állatokon végezték, érdemes elgondolkodni azon, hogyha a testünkben ugyanilyen reakció történik, akkor ez újabb bizonyíték lehet az egészségtelen étrend és az olyan egészségügyi problémák közötti kapcsolatra, mint a kettes típusú cukorbetegség, az elhízás és a szívvel kapcsolatos problémák. Ezek a megállapítások ezért kiemelten fontos társadalmi jelentőséggel bírnak. Figyelemfelkeltő, hogy a testünk a gyors éttermi ételeket veszélyes fertőzésként kezelheti. Erről hallottak az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!